Kiss 4 és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogtak 6 magyart, akik a gyanú szerint egy Ukrajnából irányított, magyar embereket célzó online csalásokra szakosodott call center hálózat résztvevői voltak, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda ma a rendőrség honlapján. A közleményben felidézték, hogy 2024 nyarán az ukrán és a magyar rendőrök közös együttműködés keretében léptek fel egy banki csalásokra szakosodott szervezet bűnözői csoport ellen, amelynek tagjai Magyarországon működő pénzintézet alkalmazottainak kiadva magukat szerezték meg magyar emberek bankszámláinak adatait, majd azokról utalásokat hajtottak végre, és ezzel a 30 sértetnek összesen 360 millió forint kárt okoztak. Azóta az ukrán rendőrök befejezték a nyomozást, és az ügyben már a vádemelés is megtörtént. Mind a 41 eljárás alá vont embernek csalás miatt kell felelnie. Ezzel párhuzamosan sikerült felderíteni a call centerhez köthető magyar elkövetőket is, a gyanú szerint az Ukrajnából irányított, hierarchikusan felépített és konspiratív módon működött szervezet, 6 magyar tagja a csalásokból befolyt pénzt Magyarországon tisztára mosta, majd visszajuttatta Ukrajnába. Több mint 47 ezer doboz csempész cigarettát találtak a pénzügyőrök egy szír férfinél és 3 társánál Budapesten, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a nyomozás kiderítette, hogy a szír férfi és 3 magyar társa konspirált módon vette át és szállította a Szlovákiából származó illegális dohánytermékeket Pest vármegye területén. Amikor a pénzügyőrök rajtuk ütöttek, a szír férfi menekülni próbált, a nyomozók megállították és elfogták, tették hozzá. Az intézkedések eredményeként 124 millió forint fekete piaci értékű, 47.500 doboz különböző márkájú adózatlan cigarettát, a szállításhoz használt járműveket, továbbá egy titkos szolgálati eszközt foglaltak le, amely GPS jeladók, illetve lehallgató készülékek felderítésére és bemérésére alkalmas. Az elkövetők a központi költségvetésnek 58 millió forint vagyoni hátrányt okoztak, tették hozzá. Évente 500 000-an felejtenek el nyilatkozni a munkáltatójuknak az adókedvezményükről. Ettől az összegtől természetesen nem esnek el az érintettek, azonban ahhoz, hogy megkapják a visszajáró összeget, az adóbevallási tervezetet ki kell egészíteniük. Ebben segít a Nemzeti Adó és Vámhivatal kisfilmje. Hívta fel a figyelmet a NAV ma. Már elérhetők a tavalyi szerzett jövedelmeket tartalmazó SZJA bevallási tervezetek, a dokumentumot az ESZJA oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁP-ra. Lényeges, hogy a tervezet csak a NAV rendelkezésére álló adatokat tartalmazza, így azoknak, akik tavaly elfelejtettek nyilatkozni munkáltatójuknak a nekik járó kedvezményekről, vagy másokból nem érvényesítettek kedvezményt évközben, ahhoz, hogy megkapják a visszajáró adót, ki kell egészíteni a szükséges sorokkal a bevallásukat, emelte ki a hivatal. A gyermekes szülők például a bevallásban igénybe vehetik a családi kedvezményt, és a 4 vagy több gyermekes anyáknak, októbertől pedig a 3 gyermekes anyáknak teljes SZJA mentesség jár. Kedvezményt kaphatnak a 30 év alatti anyák, a tartós betegséggel élők, illetve az első házasok is, idézték fel. Tavaly rekordszámú 27 járműipari beruházásról született döntés 1,1 milliárd euró értékben, amelyek 3600 új munkahelyet hoztak létre, mondta Jó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, a befektetés ösztönzésért és kiemelt magyarországi nagy befektetések megvalósulásáért felelős kormánybiztos Budapesten a HIPA járműipari konferenciáján. Hozzátette, a járműgyártásban közvetlenül foglalkoztatottak száma elérte a 164 ezret, ami 2024-hez képest 1,5%-os növekedést jelent, amit számos nyugat-európai ország is megirigyelhetne. Tavaly a HIPA közreműködésével 108 új beruházásról állapodtak meg, melyek mintegy 18.200 új munkahelyet hoztak létre. A beruházások összértéke elérte a 7 milliárd eurót, ami meghaladja a másik három V4 ország, Szlovákia, Lengyelország és Csehország együttes eredményét, ismertette. Végül az időjárásról. Holnap is kezdetben lehetnek hosszabb napos időszakok, napközben többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, erősen felhős időszakokra is számítani kell, csak néhol fordulhat elő gyenge eső, zápor. Sokfelé marad élénk az északi északkeleti szél, kora reggel -3 és +5, napközben 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad idejükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajd róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd!
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban dr. Tubai Tiziano, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatója, a középkor egyházának hierarchikus viszonyaiba kalauzol bennünket.
Aki járt Rómában, lateráni bazilikának a később barokk főhomlokzatával szemben állva talál egy különleges épületet, különleges építményt. Harmadik Leó pápa által épített két triklinium egyike. Ez 797-ben jött létre, és ahogy ezt Gaetano Curci tanulmányában értékeli, ezek a trikliniumok, építette egy másikat is, amire az előadás későbbi részében térek majd vissza, ezek tekintettük egyfajta ikonjaiként a hatalomnak. Bal oldalt trónján ülő Krisztus, aki a hatalmat átnyújtja Szent Péternek, illetve Nagy Konstantin császárnak, rendezői jobb oldalon pedig Szent Péter, aki Leó pápának, harmadik Leó pápának a palliumot, Nagy Károlynak, aki ekkor még csak király, a római zászlót nyújtja át, mint egyfajta védelmezőnek. Hogyan jutottunk el ennek a mozaiknak a megalkotásához? Karolink uralom esemény történetét vázolom röviden, jelesül 751-et, amikor Zakariás pápa harmadik Kilderichet majordomus tisztét betöltő kis Pipén kérésére és kezdeményezésére megfosztja hatalmától, és hozzájárul kis Pipin megkoronázásához, akit ószövetségi mintára majd Krodegány Metzi érsek olajjal is megken. 754-ben immár második István pápa a római patricius címmel látja a kis Pipint, és ezzel hát szorult helyzetében a frankokhoz, mint egyfajta a pápaságot védő intézményhez fordul. Kis Pipinnek köszönhetően jön létre 756-ban a pápai állam egyfajta adományként, amely tulajdonképpen innentől fogva 1870-ig fennáll. Azért, hogy ezt az adományozást némiképp bebiztosítsák, vagy 752-ben, vagy 757 és 767 között, erről a szakirodalomban vita folyik, elkészült egy hamisított okirat, amit csak Donáció Konstantiniként emlegetnek. Ennek a hamisítványnak a célja, ezt egyébként gyakorlatilag a 15. századi hitelesnek gondolták, olyan jól sikerült és annyira megfelelt az igényeknek. A célja az volt, hogy alátámasszák a pápának, mint a római császár egyfajta örökösének és világi urának pozícióját. Erre a dokumentumra számtalan hivatkozás van a középkor során. Majordomusból lett király kis Pipin, az ő fia Nagy Károly előbb társuralkodó, majd harmadik Leó segítségére sietve a császári címet is elnyeri. Már királyként teokratikus jelleget kölcsönzött uralmának, az udvari irataiban használt címek Rexet sacerdos, király és főpap, defenzor, védelmező és prédikátor, ige hirdető jelzik azt, hogy ő egyfajta teológiai tanító és egyházi tekintélyként is tekintette saját magát. Ennek az ő egyházi programjának tekinthető 789-ben kiadott Admonatio Generalis általános buzdítás című iratait. Kiemeltem ennek a lényegét, jó összefoglalását, mire törekedett ezzel a buzdítással, arra, hogy a hibákat kijavítsa, a felesleges dolgokat visszavágja, és a helyes dolgokat megerősítse. Tehát nem csak harmadik Leónak volt egészséges öntudata, hanem Nagy Károly is magabiztosan nézett a feladatok elébe. Erre egyébként jó oka is volt, mert hogy a körülött álló frank, illetve külföldi tudósok, Pizai Péter, Aquilai, Szent Paulinus, Paulus Diakonus, illetve az udvari iskoláját vezető, boldogok sorában tisztelt angolszász Alcuin, olyan szellemi közeget alkotta körülötte, ami a korszak frank birodalmában egyfajta új reneszánszt, kulturális és egyházi felvilágzást hozott. Mik ennek a főbb pontjai? Egyrészt a Aachenbe áthelyezett udvar mellett létrehoztak egy udvari kápolnát. Önmagában már a kápolna szavunk is innen származik, hiszen Turi Szent Márton köpenyének, mint erekjének egy darabját őrizték itt, és az őrzési hely után nevezték a helyet kapellának, az őrző egyházi személyeket pedig kapellánusnak, ebből a káplán szavunk származik. Ebben a kápolnában őrizték azokat az Adorján pápától kért és kapott fontos dokumentumokat, amelyek mint egyfajta tekintéllyel, pápai tekintéllyel fölruházott hiteles szövegváltozatok szolgáltak a reformok alapjául. Ezek a Codices Authentici, ezek között megtalálható Dionysius Exiguusnak a kánonjogi gyűjteménye, a római pápai liturgiának szerkönyve, valamint Monte Cassinóból Szent Benedek regulájának hitelesnek vélt eredeti példánya. Mindez a reform összefüggött egyfajta oktatási reformmal is, amely a szabad művészetek artis liberális tanítását virágoztatta föl, valamint átvették, és tulajdonképpen a későbbi írásformák alapját alkották meg az úgynevezett Karolin minuszkulával, amely a nagy és kisbetűket megkülönböztető mai is írásunk előzményének is tekinthető. Vagyis az írásreformmal és az oktatási reformmal kiegészítettek egyfajta egyházi reformot, amelyet a pápai tekintély támogatott, és amely a pápai tekintéllyel felruházott, és az udvari kápolnában és az udvari iskolában őrzött autentikus szövegeknek az alapján állt. Ezek a szövegek egyébként felértékelődtek, annyira, hogy a korabeli tudósok, főként Alcuin és Orléani Szent Teodulf a Szentírás latin nyelvű szövegének, a vulgátának a felülvizsgálatába is belekezdtek, és ekkor a Szentírás filológiájának is egy önálló korszakát érték meg. Ugyanez igaz a liturgiára, ahol a Rómából kapott szerkönyv, Adorján pápai szerkönyve, kiegészítése, szuplementuma egyfajta egész birodalomban elterjeszteni szándékozott liturgiának az alapját képezte. Ezt tudjuk, hogy nem terjedt el, tehát nem lett egységes liturgia az egész Karolin birodalomban. Arra, hogy egységesüljön a katolikus liturgia, arra egészen a trienti zsinatig kell várni. Eközben természetesen az egyházi renddel is egyrészt a liturgia, másrészt a hierarchia okán foglalkoztak. Természetesen a hatalomnak, hierarchikus hatalomgyakorlásnak az eszközeinek új formáit nem csak a királyi és császári udvarban keresték, hanem a pápák is bibelődtek azzal, hogy miként tudnák a középkorban igen független püspököket a saját maguk közelébe, saját maguk hatása alá vonni. Ennek egyik fontos eszköze volt a pallium, a pallium ma is létezik, minden érseken láthatjuk a saját tartományában, a Szentatyán, az egész világon. Ez egy ókori eredetű, méghozzá görög eredetű, majd a rómaiaknál is népszerű gyapjú ruhadarab volt, amiről keresztény források között Tertullianus számol be először humorosabban D. Pallio című munkájában, ahol védekezik, hogy ő miért viseli ezt a ruhadarabot. Már pápát a 4. századtól a szuburbikárius Róma környéki püspököknek engedélyezte a viselését, Symmachos pápa 513-ban Arli Cezárius püspöknek ajándékozott palliumot, Nagyszent Gergely pápa pedig missziós püspököket, az angliai Canterbury Ágostont, illetve a galliai missziót ruházta föl a pápai tekintélynek ezzel a liturgikus ruhának azula fölött viselt gyapjú méltóság jelvényével. És ugyanezt ismétli majd meg Szergiusz pápa, aki Szent Willibrordnak, illetve harmadik Gergely, aki Szent Bonifácnak ad palliumot, mint missziós és egyháztartomány szervező főpapi jelkép. A templomi művészetben is megjelenik az uralom. A Karoling és Otto korszaknak szinte kizárólagos apszis témája és a kapuk fölött is igen elgyerjedt a Majestas Domini, az Úr fensége vagy trónuló Krisztus ábrázolás. Krisztus a világmindenséget szimbolizáló gömb fölött trónol, mandorla övezi, és vagy szeráfok, vagy angyalok, vagy a négy evangélista szimbólumai veszik körül. A legkorábbi emléke ennek az ábrázolástípusnak ugyan keleten található, ám az utolsó képrombolás korszakát követően keleten megszűnik a Majestas Domini típusú ábrázolás, nem úgy nyugaton, ahol éppen nagyjából ezzel egy időben a Karolin majd az Ottókor előkedben használta ezeket az apszisokban, és tulajdonképpen a 13. század végéig, 1300-ig, amikor is a világbíró Krisztus ábrázolás népszerűbbé vált és kiszorította Majestas Dominit, ez meghatározó volt a templom díszítésben és a könyvművészetben. A jáki templom 13. század első felében készült késő román kapujának Majestas Domini ábrázolása. Ez már egyébként ebbe az változás irányába lévő folyamatnak a küszöbén készült, mert fölül a timpanonon pedig a tanítványok fölött álló tanító Krisztus látható. Mennyi szép emléket hagyott ránk ez a korszak? Milyen nagyszerű egyház férfiak vezették ekkor az egyház hajóját. Ez azonban 880-nal hosszú időre megszűnt, amikor a Saeculum Obscurum, ez Cesare Baroniónak a 16.-7. század fordulóján élt egyháztörténésznek a fogalma, a pápaság intézménye botrányos mélységbe szűjjel. Ez alatt a mondjuk 160 év alatt 48 pápa uralkodik, és a pápa választás az a római nemesi családoknak, pártoknak és külső hatalmaknak van kiszolgáltatva. Eközben a német-római császárság nagyjából a 10. század közepén, miután a magyarok felett alatott diadalával első Ottó jelentős tekintélyre tett szert, újabb császárkoronázással megalakul. Az ottókori uralkodók első, illetve harmadik Ottó, valamint az ő száz dinasztiájuknak leszármazottjai, második és harmadik Henrik számtalan alkalommal avatkoztak be a pápaság helyzetébe, a pápa választásba, a pápák letételével, illetve támogatásával. Ezek között kiemelném 5. Gergelyt, illetve 2. Szilveszter pápát, akik a 11. századi gregorián egyházi reformnak mint egy ilyen előzményének tekinthetők. És hát 2. Szilveszter minden magyar szívnek egyébként is kedves. A rengeteg császári beavatkozás a 11. században újra megerősödő és hát függetlenségre vágyó pápák konfliktus helyzettel kínálta meg. Az első pápa, aki függetleníteni óhajtotta a pápaság intézményét mind a világi hatalomtól, mind a római nemesi családok küzdelmeitől, II. Miklós volt, aki 1059-ben a pápa választást szabályozta, méghozzá úgy, hogy a bíborosok joga lett a pápa személyének megválasztása, amely kiiktatta a római nemességi császár szerepét, valamint megtiltotta a világi investitúrát, vagyis azt, hogy világi személyek egyházi pozíciót tölthessenek be. A leghevesebb szakasza ennek a korszaknak mégis 7. Gergely pápa és az általa kezdett reformok. Itt gondolni kell a cölibátusnak a monasztikus irányzatú megerősítésére és kötelezővé tételére, valamint a pápaság intézményének hatalmának és a világi vezetők fölötti hatalmának definiálására. Ezzel a szándékkal készült 1075-ben a Dictatus Papae, ami ilyen rövid tétel mondatokban erősíti meg azt, hogy a pápa a világi hatalom felett áll, a pápa fölött nem ítélkezhet senki, és így tovább. Hát ez nem kevés konfliktusnak a forrása lett, annál is inkább, mert hogy szerepelt az a kitétel is benne, hogy a császárt a pápa leteheti, elbocsáthatja hivatalából. És 4. Henrik és a kegyéből funkciót betöltő birodalmi püspökök, azok hát nem örvendeztek ennek a pápai kezdeményezésnek a láttán. Úgyhogy előbb ők közösítették ki 7. Gergely pápát, majd 7. Gergely pápa közösítette ki Henriket, és trónfosztottá nyilvánította őt. Az ezt követő esemény, a kanossa járás, ez mindenki számára ismerős lehet, amikor 1077-ben 7. Gergely több napi vezeklést követően végül a feloldja kiközösítést, illetve döntőbírónak ismeri el 4. Henrik a pápát a fejedelmekkel folytatott vitájában. Ez persze ezt a fejedelmekkel folytatott vitát, háborúskodást nem oldja meg. 1080-ban a pápa által is korábban támogatott ellenkirály halálával végződik ez a német-római császárságon belüli konfliktus, méghozzá értelemszerűen 4. Henrik győzelmével, akit 7. Gergely újra kiközösít, amire azonban a császár most nem bűnbánati ruhával, hanem hadsereggel felel, 1083-ban Rómát elfoglalva 7. Gergelyt menekülésre kényszeríti, és egy új eszköz jelenik meg a császárság hívésztruktárában, az ellenpápák választásának intézménye. 4. Henrik és fia, 5. Henrik is számos ellenpápát választanak a kánoni pápákkal szemben, akik hozzájuk lojálisabbak, az ő ízlésüknek inkább megfelelnek, és ezzel számos egyházon belüli, illetve az obediencia miatt számos külső állammal folytatott konfliktusnak ágyaznak meg. Ez a negyedik, illetve ötödik Henrikkel folytatott investitúra harc időszak 1122-ben a Wormsi konkordátummal ér véget, amikor második Kalliszt és ötödik Henrik megállapodásával lemondatják az akkori ellenpápát, nyolcadik Gergelyt. És a megállapodásban a császár lemond a főpapok kinevezési jogáról, az investitúráról, valamint elfogadja azt, hogy az egyházi törvények szerint válasszanak püspököket és apátokat. A pápa azonban elfogadja azt, hogy azok az egyházi vezetők, akik valamilyen világi feladatot is ellátnak, azoknak a megválasztása az a császár jelenlétében történhessen meg, és a világi hatalmat jelképező méltósági jelvényeket azokat a király, illetve császár adhassa át. Ezt megerősítendő ült össze az első lateráni zsinat, amely a 22 kánon mellett megerősíti a simónia tilalmát, a treugadei, tehát a fegyveres konfliktusok időkeretben szűkítésének rendelését, illetve a pápaság tekintélyét emeli az is, hogy a Rómába tartó zarándokok kifosztóinak, kirablóinak kiközösítést ír elő. A második lateráni zsinat alig 16 évvel később, második Honorius halálát követően megválasztott Anaklét ellenpápa miatt ül össze. Második Ince pápa hívja össze, hogy rendezze a szakadást, ami az ellenpápa megválasztása miatt állt össze. Ezt egyébként, ezt az Anaklét pápát, ezt nem külső erők választották meg, hanem a bíborosok fele így szavazott, a bíborosok fele úgy szavazott, úgyhogy egyszerre kettő pápa volt. A zsinat már Anaklét halála után megfosztotta hivataloktól azokat, akiket az később ellenpápának tekintett Anaklét nevezett ki. Ezeknek a személyeknek vissza kellett szolgáltatniuk a pallimot, pásztorbotot, gyűrűt. Szigorították a cölibátust, illetve megerősítették a székes káptalanok püspök választó jogát. A harmadik lateráni zsinat, tehát hogy az első lateráni zsinat ilyen császárokkal kapcsolatos ellenpápák miatti probléma, a második pedig hát a bíborosok szakadása, bíborosok közötti konfliktus okozta egyház szakadást orvosolt, akkor hát a harmadik lateráni zsinat az ennek a kettőnek az ötvözete. Itt harmadik Sándor hívott össze zsinatot az első Barbarossa Figyessel kötött béke megerősítésére, és hogy a negyedik Viktor ellenpápa miatti szakadás kárait enyhítsék. Ez az első zsinat, máskülönben aminek részvevő listája ismert. És igen fontos döntés a pápa választás későbbi története szempontjából, hogy ekkor írták elő, hogy a bíborosi kollégium fele-fele arányban ne választasson ki egyszerre két vezetőt, hogy a pápa választásos kétharmazos szavazati többség kell, illetve hogy a szakadárok szentelései azok érvénytelenek. Fontos és előremutató döntés, hogy a székes egyházakban előírták a szegény gyermekek és klerikusok számára tanítók létrejöttét, a tanítóhivatal alapítását és ennek betöltését, ami voltak éppen a egyetemek későbbi létrejöttében jelentős előzményként nevesíthető. Voltak éppen ezt követően érkezünk el a pápaság hatalmának csúcsára, harmadik Ince személyéhez, amit itt az általa felvett címeken, mint egyházfő, világbírája, Krisztus helytartója, és így tovább, talán a negyedik lateráni zsinattal illusztrálnék leginkább, amely résztvevőinek száma 404 püspök és érsek, 800 fő apát és egyéb állami képviselők, a középkor legnépesebb zsinata volt. Ez a zsinat egyébként már oktatás tekintetében azt írja elő, hogy a székes egyházakban grammatika tanárra és az érseki székhelyeken pedig teológiai magiszterre is szükség van a klerikusok képzése érdekében. Harmadik Ince, míg az előző pápák külső királyokkal, fejedelmekkel, császárokkal próbáltak szövetséget kötni, harmadik Ince fölismerte az ekkor megjelenő kódolórendek jelentőségét, az alsóbb rendek, illetve a polgárság szerepét a középkor változó társadalom történetében.
Dr. Tubai Tiziánót, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egyik oktatóját hallották. A 2024. március 12-i adásunk ismétlése szólt.
itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Hálával és felelősen vegyünk részt Isten népe életében. Leó pápa, az amazóniai egyház legyen a sokszínűségben való egységjele. Ideológia mentesen, túlfűtöttség nélkül, Molnár Antal történész római könyvbemutatója a moldvai magyarság kora újkori történet értelmezéséről.
Leó pápa szerdai katekézise. Hálával és felelősen vegyünk részt Isten népe életében. 14. Leó pápa mintegy 25 ezer hívő jelenlétében tartotta meg a Szentpéter téren a szerdai általános kihallgatást. Folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát. Ezúttal a Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció 2. fejezetéről elmélkedve a papi és prófétai népről tanított. Keresztség, tévedhetetlenség, hitérzék, evangelizálás, egyetemes papság és megszentelt élet, egyházi társulatok, karizmatikus életerő, Isten népe épülése. Ez volt gondolatmenetének vezérfonala. Az egyház, mint Isten népe. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul választott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok. Régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok. Leó pápa így kezdte katekézisét.
Il popolo messianico riceve da Cristo la partecipazione all'opera sacerdotale, profetica e regale, in cui si attua la sua missione salvifica.
A messiási nép Krisztustól kapja lehetőséget, hogy részt vegyen a királyi, profétai papság működésében, amelyben megvalósul üdvözítői küldetése. A zsinati atyák azt tanítják, hogy az Úr Jézus az új és örök szövetségen keresztül alakította meg a papok közösségét, tanítványaiból királyi papságot alkotott. A keresztség által az egyház tagjaivá vált hívőket a szentségi karakter a keresztény vallás kultuszára rendeli, és arra, hogy miután Isten fiaivá újjászülettek, az emberek előtt vallják meg a hitet, melyet Istentől az egyház által kaptak. Ezen túlmenően a bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek az egyházhoz. A Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként, szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet. Ez a megszentelődés áll az egyetemes küldetés gyökerében, mely egyesíti a felszentelt papokat és a világi híveket.
Ferenc pápa ezzel kapcsolatban 10 évvel ezelőtt megállapította. Isten népére tekinteni azt jelenti, hogy emlékezünk arra, hogy valamennyien világiként lépünk be az egyházba. Az első szentség, ami végérvényesen lepecsételi identitásunkat, és amire mindig büszkének kellene lennünk, a keresztség. Ezen keresztül és a Szentlélek kenete által a hívek lelkiházzá és szentpapsággá szenteltetnek, mivel valamennyien együtt alkotjuk Isten szent és hűséges népét.
L'esercizio del sacerdozio regale avviene in molti modi, tutti tesi alla nostra santificazione, anzitutto partecipando all'offerta dell'Eucaristia.
A királyi papság gyakorlása sokféleképpen történik, és valamennyi a megszentelődésünket szolgálja, elsősorban az eukarisztikus áldozatban való részvétel által. Ezt a szentségek felvételében, az imádságban és a hálaadásban, a szent élet tanúságtételével, önmegtagadással és tevékeny szeretettel gyakorolják, valósítják meg. Ahogy a zsinat összefoglalja, a papi közösség szent és szervesen megalkotott jellege részben a szentségek, részben az erények által valósul meg. Leó pápa így folytatta katekézisét. A zsinati atyák azt is tanítják, hogy Isten szent népe részt vesz Krisztus prófétai küldetésében is. Ebben az összefüggésben vezeti be a Lumen Gentium kezdetű konstitúció a hitérzék és a hívek egyetértésének fontos témáját. A zsinat doktrinális bizottsága pontosította, hogy ez a sensus fidei hitérzék olyan, mint az egész egyház képessége, amelynek köszönhetően az egyház a hitben felismeri az átörökített kinyilatkoztatást, a hit kérdéseiben megkülönböztetve az igazat a hamistól, és egyidejűleg mélyebben áthatja és teljesebben alkalmazza azt az életben. A hitérzék tehát nem alanyi jogon tartozik az egyes hívekhez, hanem Isten népe egészének tagjaiként. A hívők összessége, mely a Szentlélek kenetének birtokában van, a hitben nem tévedhet, és ezt a különleges tulajdonságát az egész nép természet fölötti hitérzéke révén nyilvánítja ki, amikor a püspöktől kezdve a legjelentéktelenebb világi hívőkig hit és erkölcs dolgában kifejezi egyetemes egyetértését.
La Chiesa dunque, come comunione dei fedeli, che include ovviamente i pastori, non può errare nella fede.
Az egyház tehát, mint hívő közösség, ami természetesen magában foglalja a lelkipásztorokat is, nem tévedhet a hitben. Isten egész népének természetfeletti hitérzéke mutatkozik meg a hívők konszenzusában. Ebből az egységből, amit az egyházi tanítóhivatal őriz, következik, hogy minden egyes megkeresztelt, tevékeny alanya az evangelizálásnak, arra hivatott, hogy következetes tanúságot tegyen Krisztusról, a prófétai ajándék szerint, amivel az Úr elárasztja egész egyházát. A Szentlélek, aki a feltámadt Jézustól jön, minden rendű és rangú hívőnek különleges kegyelmeket is ad, melyekkel alkalmassá és készségessé teszi őket különféle tevékenységek vagy hivatalok vállalására, az egyház megújhodása és továbbépítése érdekében. A karizmatikus életerő egyik ragyogó megnyilvánulása a megszentelt élet, mely a kegyelem működésének köszönhetően folytonosan csírázik és virágzik. Az egyházi társulati formák is fényes példáját adják a lelki gyümölcsök bőségének és változatosságának, melyek Isten népe épülését szolgálják. Leó pápa így buzdított katekézise végén: ébresszük föl magunkban a tudatot és a hálát, amiért megkaptuk az ajándékot, hogy Isten népéhez tartozunk, és a vele járó felelősséget is.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa, az amazóniai egyház legyen a sokszínűségben való egységjele. 14. Leó pápa március 17-én kedden videó üzenetet küldött az amazóniai egyházi konferencia 6. közgyűlésének, amelyre a kolumbiai Bogotában kerül sor.
Están viviendo un tiempo privilegiado de escucha al Espíritu Santo para discernir el camino de las comunidades enraizadas en esta región.
Megköszönte a püspököknek, a papoknak, a szerzeteseknek és a világi hívőknek, hogy részt vesznek ezen a megbeszélésen, amit kiváltságos időszaknak nevezett, amikor a Szentlélekre hallgatnak, hogy megkülönböztessék a régióban gyökerező közösségek útját. Emlékeztetve az amazóniai emberek anyagi és lelki küzdelmeire, a pápa kifejezte közelségét mindazokhoz, akiket az egyház kísér. Bátorította az egyházi gyűlést küldetésében, hogy szinodális lelkipásztori távlatokat fogalmazzon meg, amelyek a helyi egyházakat előre vezetik. Leó pápa a Chihuahuacó-fa képét használta fel, amely nagyon lassan, de nagyon magasra is megnő, több mint 1000 évig is élhet, és ökoszisztémát teremt az állatvilág számára. Ez segíthet megértenünk, hogy mi szeretne lenni az egyház. Az egység jele a sokszínűségben, és biztonságos menedék, amely életet szül és védelmezi azt. A pápa arra kérte az amazonasi egyházat, hogy hite továbbra is Krisztusban és az ő szeretetében gyökerezzen, amelyről a hívek elmélkedjenek gyakran az imában. A jelenlegi helyzet megfelelő választ igényel az Amazonasban továbbra is fennálló számos társadalmi, környezeti, kulturális és egyházi kihívásra, amelyeket a visszaélések és a kizsákmányolás fenyeget, mondta a videó üzenetében 14. Leó.
Cada uno según su misión, proclamar el kerigma y la vida nueva en Cristo, acompañar a los que sufren, custodiar la creación y el respeto a la vida en todas sus formas, especialmente a la vida humana.
A kihívások közepette az egyháznak hirdetnie kell a kerügmát és az új életet Krisztusban, miközben elkíséri a szenvedőket, és igyekszik védelmezni a teremtett világot, és tiszteletben tartani az életet minden formájában, kiváltképpen az emberi életet. Leó pápa hangsúlyozta az evangélium inkulturációjának fontosságát a helyi kultúrákban, hogy Krisztus misztériuma teljesebben megnyilvánulhasson, és ünnepelhessük azt. Az inkulturáció nehéz, de szükséges út, hangsúlyozta Leó pápa. Bátran el kell fogadnunk a lélek újdonságát, aki mindig képes valami újat teremteni, Jézus Krisztus kimeríthetetlen kincséből, tette hozzá, idézve Ferenc pápa Querida Amazonia kezdetű enciklikáját. Végül 14. Leó pápa arra buzdította az Amazonas vidék katolikusait, hogy erősítsék meg identitásukat, mint Krisztus missziós tanítványai. Továbbra is vessetek abba a barázdába, amelyet oly sok férfi és nő vére öntözött, akik előttetek jártak, és akik Krisztus szenvedésével egyesülve egy óriás fa gyökerévé váltak az Amazonas vidéken.
Ideológia mentesen, túlfűtöttség nélkül. Molnár Antal történész római könyvbemutatója a moldvai magyarság koraikori történet értelmezéséről. A Római Magyar Akadémia székházában március 17-én keddestre tartották, teltházas érdeklődés mellett Molnár Antal történész professzor, az ELTE Humán Tudományok Kutató Központja Történeti Intézetének igazgatója, a Történettudományok Pápai Bizottságának tagja angol nyelvű könyvének a bemutatóját, amelynek címe Katolikus Felekezet Szerveződés a koraikori Moldvában, az 1642-es Kutnári Zsinat és Bartolomeo Bassetti olasz minolita szerzetes Speculum Ordinis műve. A házigazda Berényi László, a Római Magyar Akadémia megbízott igazgatója, megnyitója után Marek Inglót, jezsuita történész, a Történettudományok Pápai Bizottságának elnöke szívbéli jó barátjaként köszöntötte Molnár Antal professzort, akivel immár több évtizedes munka kapcsolat köti össze, és így örömmel jelentette meg a Történettudományok Pápai Bizottsága kiadvány sorozatában a vatikáni könyvkiadó gondozásában megjelent 580 oldalas tanulmány és forrás gyűjteményt, amelyhez Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek írt előszót. Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet köszöntő beszédében a kiadvány témáját egy egyházi aktualitással kapcsolta össze. Szentszéki magyar nagykövetként büszkeséggel tölt el, hogy Szent Ferenc jubileumi évében egy magyar ferences témájú könyvet mutathatunk be a közösségnek. A moldvai magyarság és a ferences szeretetesek kapcsolata több évszázados múltra tekint vissza. Előbbiek a határon túli katolikus magyarság legkeletibb bástyája. A ferences misszionáriusok pedig mindig is meghatározó szerepet játszottak a magyar közösség vallási és kulturális identitásának megőrzésében. Máig sokan beszélik archaikus nyelvüket, őrzik hagyományaikat. Ezt helyezi történeti kontextusba Molnár Antal kötete. Különleges érzés a kézzel írt levéltári források megfakult lapjain magyar vonatkozásokat felfedezni. Még inkább különleges, amikor a kutató egy olyan forrás foghat kézbe, amelyet évszázadok óta senki nem tanulmányozott. Vagy átlapozta ugyan, de nem ismerte fel jelentőségét. A könyv alapjául is egy ilyen sokáig lappangó kézirat szolgál, az 1642-es Kutnár zsinat aktái. Összeállítói egy itáliai minorita misszionárius és egy magyar pap voltak. Ezt rengeteg hazai és vatikáni levéltári forrás egészíti ki. A súlyra is tekintélyes kötet tehát elfogulatlanul a rendelkezésre álló források nyomán hitelesen tárja fel a múltat. A magyar múlt egy darabját. Kiválóan rálátni belőle a moldvai magyar közösség vallási életének sokszínűségére. De nem csak erre, hanem a magyarországi katolikus egyházhoz való kötődésükre és a vallási kisebbség magyar eredetére is. S mindezt most először egy magyar szerző munkája nyomán, aki a nemzetközi szakmai közösségnek szánta írását. Hálásak vagyunk a Pápai Magyar Történettudományi Bizottságnak, amely a fontos téma kiadását felkarolta és a kötetet sorozatában megjelentette. Szólt Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet. A köszöntő beszédéket öt vendégprofesszor felszólalása követte, aki nemzetisége, három olasz, két román, közülük egyik Bécsben dolgozik. Önmagában üzenet, amely jól érzékelteti Molnár Antal szándékát, hogy a történelmi események kutatása több oldalról, eltérő kiinduló pontokból megközelítve, és minden kutató részéről ideológia és érzelem mentesen jelentősen hozzájárulhat egy tárgyilagos és közös olvasható értelmezés lehetőségéhez. Az előadók Alessandro Boccolini, a Viterbói Tusa Egyetemről, Krisztina Kodácsia, a Bukaresti Román Akadémia Dél-Kelet-Európai Kutatóintézetének tanára, aki francia nyelven tartott előadást, Andrea Carteni, a Római La Sapienza Egyetem történész tanára, Maria Teresa Fattori, a Teramói Tudományegyetem oktatója. Végül online összeköttetés révén a nagy kivetítőn Ovidio Olár professzor is felszólalt, aki az Osztrák Tudományos Akadémia, Habsburg Monarchia és a Balkán Térség Kutató Intézetének a munkatársa. Molnár Antal új kötete elkerüli a történetírás évszázados nemzetpolitikai indítatású és erős érzelmi töltési módszerét, ehelyett megpróbálja a mind alaposabban feltár források talaján állva a moldvai katolikus egyház történetét abban a kora újkori kontextusban értelmezni, amelyben létrejött, együtt olvasva ugyanazt a történést a minorita atyák missziós szolgálata, a római propaganda fide irányelvei, a helyi ortodox román lakosság, a távoli Habsburg birodalmi szempontok és a moldvát vazollussá tevő ottomán érdekek együttes figyelembevételével.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Devecseri Gábor, a mulandóság cáfolatául. Az értelem, ha már kinyílt, mindétig itt sugárzik. Gazdája holtával se hal, nem illan, szét nem ázik. A szépség, hogyha már kinyílt, nem válik barna röggé. Virág, ha egy napig van itt, egy nap van itt örökké. Törékeny az öröm, sikoltják vagy mondják elnéző szeliden a költők századokon át. Nincs állandóbb, úgy vettem észre. Hogy megmarad? Nem az egészre emlékszel, a múlt mély tavát tétova búvárként bebolygva, hol ronda rémbarlangjatát iszonytorkot hullámok gyöngét homája függönyzi valóban múltá, elmúltá. Aranyát látott csak csillogni mélyben, csak esőt a függönyön át, bármi piciny volt. S egy sziromra élesebben látsz, mint a romra. És ha az öröm oly törékeny, miért őrzöd álmodozva ébren, makacs szeliden a saját napjaid forró hidegének, s oly sok szeretted tavi mélyben messze áramló idejének csak mosolyát?
Devecseri Gábor a Mulandóság cáfolatául című versét Dér Gabriella mondta el. Devecseri Gábor magyar költő, író, műfordító, klasszika filológus 1917-ben született Budapesten. Tanulmányait is itt végezte, református gimnáziumban érettségizett. Csoda gyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinti Gáborral közös kötete Somjó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította, és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított a nyugatban és a szép szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kallimakhosz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett. 1942-től 1945-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa volt. Egymás után jelentek meg Plautus, Platón, Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című esszékönyvét és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiteljesedése során belépett az MKP-ba, és egyik vezér alakja lett az új, Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948 és 54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni. Ő készítette el az Odüsszeia és az Iliász korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatva. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták. 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban. 1956 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt, drámát írt Odüsszeuszról, kiteljesítette a Catullus fordítások sorát. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.
A nap imája.
A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, és ahogy akkor örülnek, mikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midian idejében. Mert minden harcban viselt sarut, minden vérben forgatott ruhát elégetnek, és a tűznek lesz martaléka.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!